Azt hiszem, illik ehhez az estéhez, hogy a következő képen köszöntselek benneteket, és előre mondom, hogy egy fejedelmi töltésben tekeződni fogok. Szerettel köszöntelek benneteket annak nevében, aki ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Az Úr Jézusnek ez a mondata nagyon illik a témánkhoz. A lutheri reformáció lesz a téma, pontosabban Luther Márton spiritualitása. Ez az este címe. Bevezetésként hadd szóljak egy-két dolgot, ami megközelítéssel kapcsolatos. Hogy hogyan is közelítjük meg ezt a témát. Hát először is a lelkiségi estékre hallgat maga sorozat, és ez a szó, hogy lelkiség, vagy spiritualitás, vagy kegyesség, ez éppen annyira lehet út iránymutató néhány számára, mint amennyire rejtélyes, sőt, akár talányos. Ezért szóljuk valamit arról, hogy mit értek lelkiség, vagy spiritualitás alatt. Előre mondom, hogy a három kifejezés alatt ugyanazt értem, tehát egymás szinonimájának fogom használni ezt, hogy spiritualitás, lelkiség, kegyesség és másokat is hozzá lehetne tenni. Azt értem alatta, hogy a keresztény hit megélése. Ez egy egész egyszerű definíció, tehát a spiritualitás alatt azt értem, hogy megéljük, vagy és mennyire éljük meg, miként éljük meg a keresztény hitet. Mai esténk során a lutheri reformációt követjük nyomon, tehát azt szeretnénk körüljárni egy kicsit, hogy a spiritualitás miként nyilvánul meg Luther Márton életében és az ő korában. Célunk kettős lesz. Egyrészt Luther életében szeretnénk nyomon követni, hogy az evangélium hogy nyilvánul meg. Isten munkájáról valami meglátást, ötletet, inspirációt, észrevételt, tanulságokat kapjunk. Aztán persze ezt mi magunk okulására fordítsuk. A másik cél az lesz, hogy miközben visszanézünk, azt is reméljük, hogy ahogy Luther életét látjuk, az ő lelkiségének az arculatát látjuk, akkor egy kicsit magunkkal is foglalkozunk. Mert hogy ugye arról van szó, hogy akik mi ma vagyunk, protestánsok, azok így vagy úgy, sokszor azt szoktuk gondolni, hogy nagyon intenzíven a saját személyes döntéseink, meg a környezetünk, az rövidebb távú történetünk, vagy hosszabb távú történetünk következményeként vagyunk olyanok, és ez igaz is, meg a kultúránk, a mai egyházi világunk, de ugyanennyire igaz az is, hogy akik ma vagyunk, az egy jó részben több évszázados történetsor folyamánya, és egész egyszerűen magunkat is jobban megértjük. Bizonyos hangsúlyainkat, érzékenységeinket akkor, amikor visszanézünk az elődeinkre. Úgyhogy az önismeretben is szeretnénk ezen keresztül növekedni. Ez a kettő cél. Tanulságok Isten munkáira nézve, és az önismeretben való, önmagunk megértésében való növekedés. Egy módszertani megjegyzés. Témánkat egy sajátos objektivitással és szubjektivitással szeretném megközelíteni, kettőt együtt, egyszerre. Hát mit értek ez alatt? Luther életében és korában azt keresem, hogy Jézus Krisztus az ő evangélium miként bontakozik ki. Ehhez kell egy bizonyos objektivitás, ehhez kell egy olyan hozzáállás, hogy egyel hátra lépünk, kicsit hagyjuk érvényesülni magát a képet, az, hogy mi történt Lutherban, ha úgy tetszik Luther és Isten között, már amennyire mi ebbe beleláthatunk. Ez kell egy bizonyos objektivitás, hogy azt ismerjük el, ami ott történt. Ezzel célunk nem az, hogy fényezzük Luthert, nem is az, hogy lejárassuk, hanem sokkal inkább Lutheron keresztül valaki másnak az érvényesülését próbáljuk elősegíteni. Ez nagyon összhangban van egyébként azzal a lutheri elvvel, amit ő Solus Christusnak mondott, abban az értelemben, hogy csak Krisztus, hogy igazából mindaz, ami hasznos, ami igazán számít, ami igazából segít, ami jó, az ember és Isten kapcsolatában az végső soron Krisztusból származik. Úgyhogy nem valószínű, hogy ezzel a megközelítéssel vitatkozna, de ki szeretném emelni, hogy ehhez kell egy bizonyos objektivitás. Másfelől is ez a másik oldal a dolognak, tehát objektivitás, most a szubjektivitás. Luther maga nagyon, rá nagyon jellemző módon egyszer azt mondja, a Hogyan szemléljük Krisztus szenvedését című beszédében, mert mit segít az rajtad, hogy Isten Isten, ha számodra nem Isten? Tehát mit segít az rajtad, hogy Isten Isten, ha számodra nem Isten? Hát kell egy bizonyos szubjektivitás. Meg kell néznünk azt, hogy ezek a meglátások hogyan hatnak ránk. Egyetértünk Lutherrel abban, az hiszem legtöbben, minden esetre az előadás megközelítése szempontjából mindenképpen, hogy Isten ismeret csak az Istennel való találkozásban adatik. Ugye ez egy apró megjegyzés, de tulajdonképpen ezzel az egy megjegyzéssel is tölthetnénk az estét, mivel nagyon fontos Luther lelkisége szempontjából. De a ma este szándéka és célja szempontjából éppen úgy, hogy amit ma itt észreveszünk, az annyit ér, az falatkát sem ér önmagával, még akkor is, ha egy nagyon inspiráló meglátás lenne az. Mindaddig, amíg nem alkalmazzuk az életünkre, amíg nem megy át az Istennel való kapcsolatunk a mi megélésünkbe. Luther 1521-ben a Magnifikát értelmezése során így ír: Istent csak az magasztalhatja, aki előbb meg is szerette őt. Szeretni pedig csak azt tudja őt, aki mélyen és alaposan megismerte. Máshogy nem ismerhető meg, csak a bennünk kinyilvánított, megérzett és megtapasztalt cselekedeteink keresztül. Ugye ezt szokták úgy is emlegetni, hogy a pro me vagy pro nobis az a hangsúly, hogy értem vagy nekem, és a értünk vagy nekünk. Az az üzenet, hogy ami igazából számít Isten valóságából, az, hogy érint meg minket, és az hogy jut el hozzánk. A többi az csak elmélet. Luther nagyon nyomatékos ebben. Ezt csak azért szeretném kiemelni, mert nem csak a mai esténk számára, hanem az egész protestantizmus története számára egy nagyon fontos kérdés. Ugye annak ellenére, hogy ez így van, létezik a tudományosságnak, a keresztény tudományosságnak egy olyan formája, amely csak az objektivitásról tud Luther nevében, a szubjektivitásról nem, amely úgy igyekszik Isten beszéd, Isten ismeretét értelmezni, mint hogyha ez egy bizonyos távolságtartással lehetséges lenne. Ez Luther szerint egy teljes képtelenség, önellentmondás. Tehát szeretnék a kettőt együtt tartani, ezt a fajta hátralépek egyet mentalitás, és ránézem, és közel lépek, szereplővé válok, szubjektív, vagy ha úgy tetszik, egzisztenciális mentalitás, és a kettőt együtt. Na, csapjunk bele. Szeretném a történelmi tényezőkkel kezdeni. Amikor azt mondom, hogy történelmi tényezők, akkor három szempontra gondolok. Egyrészt magára a korra, a társadalomba, amiben Luther élt. A másik arra az egyházra, és legegyéni, közösségi, mozgalmi, szerzetesi közegre, amiben Luther szintén benne volt. Harmadszor pedig Luther személyére, egyéni mi voltára szeretnék figyelmet fordítani. Tehát először is a társadalom. Ugye egy óriási témákról van szó, hozzáteszem, hogy csak érinteni tudunk bizonyos tendenciákat. Azt is hozzáteszem, hogy azt mondják, hogy Lutherről szóló és Luther által írott könyveket, hogyha egy könyvtárban bemegyünk megkeresni, akkor a legtöbb könyvtárban több helyet tesz ki, mint az összes más szerzőtől vagy szerzőről szóló könyv. Kivéve a názáreti Jézus Krisztust. Azt mondják, könyvtári szempontból ez igaz. Hát mondjuk ez egy olyan megállapítás, amit nehéz lenyomozni, igazolni. De valószínű van benne egy nagy közel jár az igazsághoz, egy nagy valóság. Óriási irodalma van. Óriási irodalma van Luther életének, hagyatékának, teológiájának. Úgyhogy szükséges, hogy leszűkítsük, és csak néhány dolgot emeljünk ki természetszerűen. Tehát a társadalmi közeg. Az 1400-as évek utolsó és a 1500-as évek első évei nagyon megértek a változásra. Az egész rendszer, úgy lehetne mondani, omladozik. Abban a szempontból omladozik, hogy kialakult egy társadalmi rend, a feudális társadalmi rendőrségek nagy általánosító kifejezések, de az emberek megszokták, hogy hogy van elosztva a hatalom, kinek meddig terjed a mozgásköre, és ezzel, mint normával, elég jól együtt éltek. Voltak persze harcok, veszekedések akkor is, de valahogy az 1400-as évek végén elkezdődött a hatalom újraelosztása. Hát ez nagyon sok minden jelzi, most csak említést tennék néhány dologra, az egyik a parasztfelkelések. Ugye az 1300-es években már Angliában ott az első, 1381-ben a parasztok elfoglalják London, de aztán Németországban is 1400-as években megjelenik, 6 parasztfelkelés, lehetne őket sorolni sorba. Aztán gondolhatunk arra is, hogyha kicsit még előrébb ugrunk, aztán 1514-ben van a Szegéd Konrád parasztfelkelés, ami azért érdekes, mert ugye ugyanebben az évben Magyarországon a törökök ellen szerveznek egy nagy paraszt sereget, akik aztán egy váratlan pillanatban a saját nemességük ellen fordulnak, és ebben lesz a Dózsa-féle parasztfelkelés. Tehát az egész Európán át hullámzik, ez a különös 1400-as években, ez a vágy, hogy át kellene rendezni a hatalmat a parasztság és az uralkodó között, ugyanúgy a világ és az egyházi hatalmak között. 1492-ben, tehát Luther itt 9 éves, amire most beszélünk, felfedezik Amerikát. Hogyha Luther személyes életét nézzük, mondhatnánk, hogy ennek aztán nem nagy jelentősége van, azt sem tudjuk, hogy tudott-e róla. Minden esetre a kortársainak túlnyomó része biztos, hogy nem tudott róla, nem határozta meg az emberek tudatát, azt most felfedezte valaki valahol Amerikát. Azért érdemes mégis említeni, mert hát ugye a középkornak az egyik datálása szerint a történelmi középkori korszaknak nevezett időszak 1492-ben Kolumbusz, tehát az amerikai felfedezésének dátumával ér véget. És nem véletlen, mivel hogy hát hiába csak évszázadok kellett ahhoz, hogy Európába átgyűrözzön ennek a hatalmas felfedezésnek a hatása, joggal mondhatjuk szimbolikusnak, tehát annak a felfedező mentalitásnak a kifejezése volt csak ez, még akkor is, ha később hozta meg a gyümölcsét, ami Luther életében történt. Most, ha meggondoljuk ezeket, azért érdemes kifejezni, mert Luther ezekért nem felelős. Ezek Luthertől teljesen függetlenül történtek. Aztán virágzik az új humanizmus. Ugye hát a humanizmus alatt egyszerűen azt lehetne mondani, az a fajta törekvés, amikor az emberek törekednek arra, hogy a klasszikus irodalmi forrásokhoz visszatérjenek, és annak a bölcsességét behozzák a jelen felfogásába. És ez először Itáliában, aztán Németországban egyre terjedő módon növekszik a humanizmus, és hát ugye talán a rotterdami Erasmus a legkiemelkedőbb példája ennek azokban a körökben, ahol Luther maga is él, és hát 1516-ban, amikor kiadja a görög új szövetséget, akkor ez azért lesz olyan fontos Luther számára, mert ez lesz a fő munkaeszköze Luthernek. Olyanokat is látunk, ugye Luther életében, és ez egy másik fontos kérdés, és egyáltalán a reformáció életében, a humanizmus egy nagyon ambivalens jelenség. Egy olyan jelenség, ami a mai napig egyébként azt lehetne mondani, a reformáció örökségében benne levő kettőség. Arról van szó, hogy a következő kérdés kétféleképpen lehet megválaszolni. Attól, hogy valami klasszikus, attól egyezik-e az evangéliumi igazsággal? Attól, hogy valami régi, és a klasszikus műveltségnek része, abból következik-e az, hogy az úgy legmélyen, még ha fogalmilag úgy is tűnik néha, hogy konfliktusban van az evangéliumi állítása, de legmélyen valószínű az evangéliumot közül. Na, erre egyesek azt mondják, hogy igen, mások azt mondják, hogy nem. Mind a ketten benne vannak a kezdettől a luteránus mozgalomban. Ami Luthert személyesen érinti, Luther nagyon óvatos a humanizmussal kapcsolatban, viszont a legközelebbi barátja Melanchthon korán sem. És valami valencia Lutherben magában is benne van. Nem véletlen tartják a nagy barátjuknak, pártfogójuknak, Wittenbergi pártfogójuknak a humanisták Luthert. Albrecht Dürer például nagyon tiszteli, mert szerint a Luther az ő oldalukon áll. És vannak ugye Erasmusszal vitái Luthernek részben a téma kapcsán. De ez egy olyan tisztázatlan helyzet, ami a mai napig ott billeg a protestáns öntudatban. Sokak szerint, ha valaki a klasszikusokat elveti, az a kereszténységet is elveti. Aki klasszikusan nem elég művelt, az egyben nem elég hitelesen keresztény. Mások szerint ez az irány a legveszélyesebb szekularizáció a kereszténységre nézve. Na menjünk tovább. A nép saját nyelvén elkezd tanulni, beszélni, írni. Hát ez egy óriási jelentőségű változása ugye a századnak. Annak idején ugye minden latinul ment, és csak egy-egy áttörés, egy-egy próbálkozás volt arra nézve, hogy valaki saját Istennel való kapcsolatát kommunikálja anyanyelvén az embereknek. Ez rendre a korai misztikusoknak volt a hatása, olyanok, mint először mondjuk a 12. században Bingeni Szent Hildegárd, vagy a 14. században Svéd Szent Brigitta. A lényeg az, hogy a 15. századra ez a gyakorlat elterjedt, tehát az, hogy anyanyelvükön beszélnek az emberek, nem csak Istenről, akármiről. És eddigre elterjedt nem csak keresztény, mindenfajta más témában is. És hát persze ennek nagy lökést ad a Gutenberg, tehát amikor a 1450-ben az új technológiája, ha úgy tetszik, könnyomtató gépe elindul, akkor aztán szólja azt a lehetőséget, hogy az emberek a saját véleményüknek anyanyelven is, hát ha szót, hangot nem is adhatnak, mert azon nem írhatott mindenki, de legalábbis ahhoz szimpatizáló hangokat keressenek. Egy másik különös jelenség a hatalomért folytatott harc. Abban a szempontból különös, hogy Luther nagyon sokszor abban a helyzetben találja magát, hogy igyekeznek őt bevonni, vagy balra, vagy jobbra. Uralkodók, sok példát lehetne mondani, most az idő miatt ettől eltekintek, uralkodók, tehát a császár és a pápa között, a domonkos rendiek és az ágoston rendiek között, a Lipcsei Egyetem, meg a Wittenberg Egyetem, ezek mennek Luthertől teljesen függetlenül. És érdekes módon Luther ezekben, amikor benne találja magát, tessék egyetlen, akkor nem óvatos. Abban a szempontból nem óvatos, hát ez talán ítélkezünk, óvatos, hogy a maga felfogása szerint, de legalábbis nem kerüli ezt, azt a helyzetet el, hogy ezekben a hatalmi vitákban, versenyekben belebonyolódjon. És nagyon sokszor él ezzel a lehetőséggel a konfliktusok farvizén, hogy most az egyik behívja, hát te a te oldalamon vagy, akkor gyere beszélj. Él ezzel, és nagyon érdekes módon Luther sikerének, úgymond, ez éppen úgy az oka, mint aztán a hatalom, az üzenete felhívulásának. Tehát arról van szó, hogy emiatt nagyon sok helyen szót kap, és nagyon sok helyen figyelnek rá. Mivel elég hamar észreveszi aztán ő maga is és a társadalom, hogy azok a fajta törekvések, ami az Istennel való kapcsolat közvetlenségében való növekedésre irányul, párhuzamosak a társadalomnak azzal a vágyával, hogy közvetlenebből jussunk el a vezetőinkhez, a hatalmaink, hát jogokról nem lehet még akkor beszélni, de legalábbis a jogainkhoz. Tehát két párhuzamos folyamat zajlik. Úgyhogy nagyon sokan korán sem bánják azt, hogy itt van ez az ember, aki teológiai érveket ad a politikai célunkhoz. Ami érdekes, hogy Luther sem bánja, sőt, kifejezetten belefolyik különös élete második szakaszában egyházi és politikai kérdésekben. Ez egy másik olyan örökség, ami egy ambivalencia. Az albaptisták ezt nagyon nagy kritikával nézték az első ponton fogva, és azt mondták, hogy ebben sokkal nagyobb óvatosságról lenne szó, tehát az egyház ne folyjon bele a világ hatalmi kérdésébe. Luther ebben ugyan nagyon tudatos volt, sokkal jobban megengedő, és sokkal inkább belefolyt ezekbe a hatalmi játszmákba. Azért kritikai megjegyzések kapcsán ne gondoljuk azt, hogy mi sokkal jobban csináltunk volna, mint ők. Tehát a középkorban vagyunk, amikor teljesen magától értetődő jelenség volt az, hogy a felelősségvállalás és az irányítói szerep összefonódnak. Ebben a szempontból Luther teljes mértékben középkori volt és maradt. akkor más modellek nem voltak. Minden esetre, ha ezeket a tendenciákat nézzük, az egyértelmű, hogy Luther a hatalom átrendeződésének a korába születik bele, az emberek keresik azokat az útmutatásokat, amiket követni lehet. Az emberek tudják, hogy a régi már nem egészen működik, mert társadalmilag, tudományos szempontból, műveltség szempontjából, az oktatásban a régi rendszer eléggé roskatozik, de senki nem tudja, hogy mi lesz az új. És keresik az olyan embereket, akiket lehet követni, akik talán az új struktúrát igyekeznek megfogni, meghatározni. Mindez vallási elkötelezettségtől függetlenül azt jelenti, hogy várják, hogy megszólaljon egy teológus. Akkor értelmiségei a teológusok. És számítanak arra, hogy talán közülük valaki segít belakni az új világot, amit még véget sem ért. A második nagy témakör, hatáscsoport, az egyház. Reform szemlélet az egyházban. Most foglalkozunk egy picit ezzel, mi történik az egyházban. Szeretném azzal a olyan Chadwick történésztől származó megállapítással kezdeni, hogy a reformáció nem azért történt, mert a kor vallástalan volt, hanem azért, mert vallásos. Ugye a reformáció önazonosságának van egy ilyen nagyon sajátos, hát legalábbis populáris szinten eltorzult verziója, hogy a reformáció azért történt, mert a kor vallástalan volt, és a nagy sötétség és elmaradottság közepette valahonnan egészen kívülről berepült oda az isteni fény Luthernek köszönhetően. Különben, ha nem itt van a Luther, még más ott lennénk, mint ők voltak. Na hát ez egy olyan szemlélet, ami arra jó, hogy kiemeljük, hogy amikor a másikat kicsit feketének állítom be, mint magamat, akkor jobban hangzik az érvem. Tehát kiemeljük a kontrasztot, eltúlozzuk, de tulajdonképpen nagyon mesterkelt képet mutat. A 15. század kegyességi, vallási szempontból kiemelten kegyes korszak volt az egyház történetében. Ennek néhány jelzését mondom. Miközben mondom, hogy kegyes volt, ki kell azért azt is emelni, hogy akkor a nagy ellentétek kora volt. Tehát nagyon nagyok voltak az egymással szemben feszülő erők. Mert miközben igaz ez a bizonyos kegyesség, amire mindjárt visszatérek, az is igaz, hogy ugyanakkor nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az egyházban a külsőségekre, és az egyházi hivatalok védelmére, a hierarchiában levő személyek megerősítésére, különösen a pápaság megerősítésére, 14. század, 15. században nagyon erős tendenciát mutat. A búcsúcédulák teológiája és gyakorlata is azt jelzi, hogy pénzért szinte mindent meg lehet venni, ez terjed el, ez a fajta érzet az emberek között, még a bűnbocsánatot is Krisztus kincsestárából, és ez a kincsestárból felett ugye az egyház rendelkezik, és annak is vezetője a római pápa. Tehát ez igaz, hogy volt nagyon sok ilyen irányú tendencia, és amely hatalom központosítását tűzte ki. De az igaz, hogy voltak reformok. Többfajta reform volt olyan reform, amit az egyház elutasított, volt, amit elfogadott. Az ismertebbek közé tartoznak ugye John Wycliffe 1300-as években Angliában reform törekvésekkel áll elő, megégetik, mint eretneket. Aztán 30 évvel a halála után 1414-ben a Moráviában Hus János, akit mágián meg, bocsánat, Wycliffe-et nem égetik meg, Wycliffe meghal. Természetes halála hal meg. Az érdekessége az, hogy ugyan nagyon eretnek színben kezelték őt, ő természetes halála halt meg, viszont 30 évvel a halála után, amikor aztán Hus János megégetik, akkor veszik elő, hogy na hát a kettő között van valami hasonlóság, és akkor ítélik el a tanait. Tehát halála után 30 évvel Wycliffe-nek, viszont Hus János megégeti. Aztán ugye kicsivel később, tehát akkor már Luther 15 éves, 1498-ban, ha Olaszországra nézünk, akkor ott van Savonarola esete, aki a keresztény közösség érdekében feláll, konfliktusba kerül az egyházzal, és a pápaság ellen fordul. Firenzében megégetik. Ez az egyik fele a dolognak, de megemlítek még egyet, ami nagyon érdekes módon kevéssé ismert köreinkben. Egy másik valaki, aki már Luthernek kortársa, Juan de Valdez. Ez egy spanyol valaki, aki az inkvizíciónak köszönhetően elmenekül Spanyolországba, átmenekül Olaszországba, ott Nápolyba éli le az életének a hátralevő 14 évét, nagyon békességesen, csendben, nagyon gyümölcsöző módon. Nagyon érdekes módon olyan kiváló történetírók is, mint Owen Chadwick, és a legtöbb reformációs történetíró meg se említi a nevét. Egy olyan ember volt ő is, aki körül kialakult egy mozgalom, és például Calvin úgy hivatkozik ennek a mozgalomnak egy csoportjára, hogy ők a nikodamiták, mint hogy a Nikodémus fajta titkos tanítványa, Krisztus tanítványa. Mivel, hogy ezek az emberek a római kúrián belül a pápai udvarban is vannak, akik a hitből való megigazulást hiszik és tanítják. Tehát ez egy megújulási mozgalom Olaszországon belül, ami a legjobb ismeretünk szerint egyáltalán semmi kapcsolatban nem volt, se közben, tehát se eredetét tekintve, se közben a lutheri reformációval. Azért érdekes kiemelni, mert ez is mutatja azt, hogy egyébként nem az alapítójáról hívták el, hanem úgy hívták, hogy Krisztus javai mozgalom, ami ugye olaszul az Il Beneficio di Cristo nevet kapta, Krisztus javai mozgalom, és azt mondták, hogy Krisztus javai közül az egyik a megigazulás, amit az ember hitáltal nyerhet el. Az az érdekes, hogy ez úgy alakult ki valahogy a kor szomjúságát, szükségeit kihangosítva arra válaszként belülről, valahogy Isten munkájaként emberekben, hogy mondom, semmifajta kapcsolata nem volt a lutheri, vagy akár a kálvini reformációval. Még egyet említek, már Németországban, Luther házontájához közel, ott van ez a mozgalom, a Devotio Moderna, hát illetve vannak az utóhatásai, a Luther szempontjából viszont nagyon kézzelfogható és ismert a történészek között, nagyon sokat emlegetik. Arról van szó, hogy volt Németországban is, meg hát a Luther területén mi most maradjunk, egy olyan mozgalom, ami úgy fogta fel a megújulást, hogy a megújuláshoz a szív átváltozása kell. Ez a Devotio Moderna. Ugye nem elég a szentségekhez járulás, nem elég, meg volt ilyen verziója a reform értelmezésnek. Nem elég az erkölcsi megújulás, mert volt egy ilyen értelmezése. Nem elég az egyház struktúrájának az átszervezése, mert volt ilyen is. Ezeket mindent félretolva azt mondja a Devotio Moderna, hogy a szív megújulása kell. Na most ezt a mozgalmat ugye onnan ismerjük leginkább, hogy Kempis Tamás, Luther előtt 70 évben járunk most, ezt leírta. Illetve integrált ennek az örökségét az Imitáció Christi című művében, és ugye egy szerzetes volt, Kempis Tamás, Ágoston rendi szerzetes. Talán a Whitefield-ek kapcsolnak, hogy hát ebben legalább egy érdekesség van, hogy amikor 1505. július 17-én a híres villám esemény után, miután Luther megígérte Szent Annának, hogy ha életben marad, szerzetes lesz, és 1505. július 17-én bekopog a kolostorba, hogy egy szerzetes lesz, akkor ez a kolostor Ágoston rendi kolostor. És azt lehet mondani minden túlzás nélkül, hogy a megújulás teológiáját Kempis Tamástól tárcán kapja. Tehát amikor Luther azt mondja, hogy az igazi megújulás az állandó szünet nélküli megtérés, például, csak példaként mondom, hogy egy nagy luteránus gondolatnak tartunk, az Kempis Tamástól veszi. És azt is, ami ennél talán még alapvetőbb, hogy a szív megújulása a reformáció lényege. És a reformációnak ezt kell szolgálnia. Na, tehát összefoglalva az egyházban levő helyzetet, azt lehetne mondani, hogy a reform törekvések gondolata szó szerint áthatja az egyházat. Egyes leírások szerint nem volt olyan egyházi vezetői találkozó, ahol a reformáció gondolata nem jött volna elő. Az egyház vezetői meg akarták nagyon sokan reformálni a katolicizmust. Ez volt a téma a kormányzatokban, az egyetemekben is, a társadalom megreformálása, és a szerzetesek között is. Luther csak azért heti jól, aki látja, hogy Luther eredeti szándéka nem a régiekkel való szakítás volt, jól lehet a végén visszatérünk oda, hogy a hatása részben éppen ez volt, a régiekkel való szakítás. Eredeti szándéka nem ez volt, Luther eredeti szándéka az volt, hogy folytassa azt, amit az elődöktől tanult. Munkássága elején hát ugye tudod, hogy meg se fordult a fejébe az egyház szakadás. Állításainak túlnyomó része tartalmilag nem új. Majdnem minden, amit minden ellentétes nézet teszi, pedig Luther nagyon sokat ért, tehát körülbelül 200 könyv maradt tőle hátra. Majdnem minden, amit Luther leírt, az megtalálható korábbi más szerzők könyveiben. Ami nála más, azok az arányok, a hangsúlyok. És hát kétségtelen a Szentírás tanulmányozásának köszönhetően egy nagyon sajátos arculata lett és integrációja az egésznek. Ezt nem szabad, nem is akarom leértékelni. Csak azt szeretném aláhúzni, hogy az olyanok, mint William Okkán, Ferences szerzetes, vagy Tauler, Szent Bernát, Szent Ágoston és mások írásaiból integrálódott össze az, ami összeintegrálódott Lutherben, beleértve a reformról való felfogását is. Úgyhogy itt van ez a két hatás. Egyrészt a társadalom éhes a változásra. Luthertől teljesen függetlenül is. Az egyház vágyik a változásra. Luthertől teljesen függetlenül is. És itt a harmadik tényező, úgy lehetne mutatni, három fogaskerék, három tényező, a harmadik Luther, mint egyén. Ehhez kapcsolódik Luther személyes élete. Luther is kész a változásra. Többféle okból is. Érdemes kiemelni Luther élete kapcsán egy sajátos jelenséget, azt, hogy Luther élete két nagyjából elkülönülő szakaszra osztható. Az első, élete első 39 éve, és a második 23, vagy az utolsó, tehát 39 és 23. Nem mondom el azokat az eseményeket, amit mindenhol meg lehet találni, meg nagyjából ismerünk Luther életével kapcsolatban, de az első 39 évben esik az első, munkásságnak az első 6 éve, tehát az, hogy 1517-ben a 95 pontot publikálja, és onnantól egészen addig, hogy 1522-ben visszatér Warburg várából Wittenbergbe, vagy 23, valahol itt a határ. Tehát ez a 6 év benne van az életének az első szakaszában. Az érdekes, hogy ez a szakasz, ha ránézünk, mutat egy sajátos ívet, egy lelki fejlődést, egy folytonosságot. Luther valahonnan valahol tart. Úgy teológiailag, fogalmilag, mint jellemében mélyül elevenedik, egy nagyon szép ívet lehet ebben felfedezni. Luther második, életének a második szakasza, hát ugye 1521-ben kiközösítik az egyházból, aztán elmenekül, vagy hát ilyen lopás, rablás által eljött Warburg várába, ott van néhány hónapot, minden esetre 1522-ben látja, hogy már nagy baj van Wittenbergbe vissza, amely belovagol. Tehát ez volt az első szakasz. A második szakaszban Luther folytatja egyetemi munkáját. Előadásai egyre vontatottabbak. Rengeteget ír, azt mondják, talán kényszeresen. Kevés ember, tehát mondjuk Ágostonhoz lehetne, bár Ágostonnak is azt mondják, hogy 100 évvel körül van. Azt mondják, ha valaki valakire meg akarod tudni, hogy igaz-e vagy hamis, akkor amit mond, és azt mondja, hogy Ágoston minden művét olvasta, akkor tudod, hogy hazudott. Na hát ez Lutherre még inkább áll, csak mert Ágoston 100 körül, Luther 200 körülit írt, most folyik magyarul a válogatott művei, ami egy sok kötetes sorozat lesznek, a fordítása, kiadása. De ebben a második szakaszban Luther egyre gyakrabban kötekedő. Számos megnyilvánulása nyomdafestéket nem tűrő. Ma úgy mondanánk, hogy gyűlöletbeszéd. és nem adnák ki, és leültetnék egy nyilvános alkalmon. Szó szerint. Miközben ugyanazt a hitből való megigazolást tanítja, és emellett a 46. Zsoltár parafrázisaként ekkor írja az erős vár a mi istenünket, kérdi a nagy kártét, a kis kártét, tehát folytatódik a gyümölcsöző aktivitása is. Megnősül, elveszi 1525-ben Katarina von Borát. És az az érdekes, hogy ebben a második szakaszban nem találjuk ezt az ívet, ezt a folytonosságot, valahogy szétesett. Egy másik érdekesség Luther személyiségével kapcsolatban, hát amit tudunk, sokat emlegetünk és érdemes kiemelni, hogy Luther életében az ő lelki alkata az ugyanannyira erősség, mint gyengeség. Luther egy nagyon érzékeny valaki, érzelmileg, személyesen, egzisztenciálisan egyrészt, ugyanakkor pedig nagyon hullámzó érzelmileg. Ma azt mondanák mániákus, depressziós. Valószínűleg nem lenne túlzás. Tehát egy nagyon szélsőségesen magas és mély pontokat megjáró ember volt. Na most miért erősség ez? Hát ez azért erősség, mert Luther nem elégszik maga félválaszokkal. Amikor felveti újra és újra azt a kérdést, hogy hogyan, hol találhatom meg a kegyelmes Isten, akkor ezt magának, maga miatt is szeretné tudni. Vagy amikor a 30. tételében ezt mondja, tehát most visszaugorva 17-re, senki sem biztos a maga töredelmének valósága felől, még kevésbé a következmény a teljes elengedés felől. Amikor ezt mondja a 30. tételében Luther, akkor ez a senki, hát ez először is ő maga. Luther nagyon erős bűntudattal él. Egy példa, amikor szerzetes lesz, papá szentelik, oda Staupica, a rendfőnök, akit mindvégig élete végéig nagyon tisztelettel, szeretettel emleget, és egy ilyen atyafigurának, Krisztus szereteti megtestesítőjének idézi fel az emlékét. Ez a Staupic ott van a szentmisét, az elsőnek a liturgiai részét, olvassa Luther. Eljött ahhoz a részhez, ma is ismerjük talán a katolikus liturgiában, hogy téged legkegyelmesebb atyánk, hogy egy ilyen megszólítás. Mikor eljut ehhez, akkor Luther annyira megijed, hogy megszólítja a kegyelmes atyát, aki igazságos és szent, hogy el akar onnan futni. És azt is mondja Staupitznek, hogy ő ezt nem bírja, hát hogy ő a kegyelmes szent atyával szembesüljön. És akkor Staupitznek köszönhető az, hogy végül is marad, és még ezután is szembesül ezzel az érzéssel. Minden esetre nagy erőssége Luthernek, hogy nem elégszik meg fél megoldásokkal. Olyan az a fajta ember ő, mint akiről Jézus beszél a példázatában, hogy eladja mindenét, amikor megtalálja a gyöngyöt, hogy megvegye az egész földet, hogy az övé legyen. Tehát feltesz rá mindent. Ugyanakkor gyengeség is. Miben gyengeség ez? Hát abban gyengeség ez a belső instabilitás, hogy Luther saját tapasztalatainak nagyon kívül szolgáltatva. Amikor az elején ezt a haragó Istennek tudja be, akkor nagyon nagy megkönnyebbüléssel találkozik a kegyelmes Istennel Jézus Krisztusban. Utána viszont a gonosznak tulajdonítja ezeket, és azokat, akik ellenfelei, azok meg a gonosz csapatába tartoznak. És nagyon, nagyon nagy mértékben a gondolkodás érzületét meghatározzák ezek a hullámok. Hát ez azt mondja, mindannyiunkkal így van. A legnagyobb gyengeségünk, a legnagyobb erősségünk, és a legnagyobb erősségünk, a legnagyobb gyengeségünk. De azzal szeretném ezt a személyes részt most lekerekíteni, hogy Luther személyes vágya nagyon kihangosítja azt a keresés benne, hogy el akar jutni a kegyelmes Istenhez. El akar jutni ahhoz az Istenhez, akiben megnyugszik. Akiben nem csak ő magát nyugtatja meg, hanem valamilyen módon objektív értelemben békességre talál. És hogyha és most egy picit hátrébb lépünk, és ezt a három hatást megnézzük, akkor látjuk azt, hogy a társadalom kész a változásra, az egyház kész, egyrészt ellenkezik is, de másrészt nagyon mély zsigeri szinten az emberek szintjén is, a szerzetesek között és sok vezető között is kész a változásra. És Luther maga belép, akinek a személyes formáltatása a harmadik elem. Csak így indulhatott el a reformáció. Ez a három, mint három fogaskerék, mert ezt ahhoz lehetne hasonlítani valóban, mint egy ilyen régi hagyományos óra, fogaskerekes óra. Amiben azt kérdezzük, hogy meg akarjuk ismerni a középső fogaskereket, a legnagyobbat, a vezető fogaskereket, ami ebben esetben Luther, de ahhoz, hogy megismerjük ezt, a többi fogaskereket is meg kell ismerni. És érdekes, hogy azoknak önmagába is ki kellett úgymond alakulni, és csak akkor indul el az óra, amikor ezek a fogaskerekek összeilleszkednek. És ebből született meg valami nagyon erőteljes csoda a kornak, az egyháznak és Luther személyes fejlődésének a találkozásában, a lutheri reformáció. Tehát Luther lelkiségi hagyatéka. Forduljunk most e felé, hát ugye az egész este valahol ezt ígérte, az előző, az egy keretezés volt. Jól lehet, nagyon fontos, sok olyan dolgot felvethetünk csupán abból, amivel nagyon messze, sok irányba lehet tovább menni. De most vessük fel azt a kérdést, hogy az Istenhez való kapcsolódás dolgában milyen mintákat hagyott maga után? Milyen lenyomatát hagyta hátra az Isten kapcsolatnak, az Istennel való kapcsolat megélésének? Mit hagyott ránk ebben a tekintetben, lelkiségi szempontból? Két vonást szeretnék kiemelni. Az egyiket jó megőriznünk, a másik korrekcióra szorul. Az első, tehát kezdjük, ha úgy tetszik, a fényes oldallal. Luther örökségének azzal az oldalával, amit kétségtelenül mindenki, aki Lutherről valamit tud, ismer, a megbocsátás evangéliuma. Valóban ez az ő örökségének a legközpontibb része. Helyezzük ezt bele a saját korába, vagy akár a miénkébe, egyformán érezzük, hogy óriási jelentősége van annak, hogy az Istenhez valami nagyon közvetlen módon juthat el az ember. A középkori ember igen áttételesen élte meg az önazonosságát. Ez volt a norma számára. Arról van szó, hogy az egyén a társadalomban nagyon közvetett módokon kapcsolódott az élete forrásához. Legyen az jogi, társadalmi, fizikai táplálkozás szempontjából értelembe véve, vagy spirituálisan. Tehát az volt a norma, hogy van egy vaskos közbe vetett réteg, egy ilyen szigetelés, összekötő valami, ami az egyén és az uralkodók, vagy az egyén és a társadalom vezetői, vagy az egyén és Isten között van. És ez normális volt. Ebből indultak ki az emberek. Hogy ahhoz, hogy az ember eljusson az élete formájához, forrásához, majdnem mindenfajta értelemben, ahhoz nagyon sok ember véleményét, jóváhagyását, közbejárását úgymond igénybe kell venni. Ezen a szemléletmódon itt-ott léket vertek misztikusok, léket vertek személyes emberek, akik valahogy megsejtették azt, akikről persze nagyrészt nem tudunk, mert általában a történetírás az mindig a hatalmas a pozíciójából íródik, és a történelemírás csak egyről nem szól, az átlag emberről, tehát arról a 98%-ról, ami a legjobban érdekel minket. De hát ez így van, különösen az egész újkori. Minden esetre az átlag ember megszokta azt, hogy van ez a közbejáró ember réteg, de voltak olyanok, akik megízlelték az Istenre való kapcsolat közelségét itt-ott, mint ahogy ez minden korban is volt, van. De ez a kivétel volt. Na most ez az alapfelállás. Így élnek az emberek, és Luther az előbb említett körülmények, tényezők közepette eljut oda, hogy Istenhez közeledve mi lehetünk ugyanabban az időben igazak és bűnösök. Úgy ez a híres mondás. Ugyanabban az időben igazak és bűnösök. Pontosan. Itt halljuk latinul. Simul justus et peccator. Ugyanabban, ebben az a nagyon különös, hogy egyszer. Ugye ez az egyik sok, nagyon frappáns kifejezés van Luthertől, amit sokat szoktak emlegetni, hát ez az egyik. Közelíthetünk Istenhez úgy, hogy másként kifejezve ugyanez, hogy az igazság nem tény szerint, hanem reménység szerint a miénk. Jézus által. Tehát magyarul nem kell feltétlenül eljutni egy bizonyos szintre, hogy azt mondjuk, hogy az igazságot megértjük, hanem annak a reménységében, hogy az ránk ruházódik, ugye, hogyha jogi értelemben megkapjuk az igazságot, élhetünk vele, tehát reménység szerint kapcsolódhatunk ahhoz, amit még akár át sem éltünk. Na most ebben az a különös, hogy Luther szerint lehetséges egy közvetlen, sokkal közvetlenebb kapcsolat. Az elején ezt Luther maga se fogta fel valószínűleg, hogy milyen óriási radikális következményei vannak. Amikor a búcsúcédulákról például elkezdi, akkor tényleg csak a búcsúcédulák kiszolgáltatásáról akar vitatkozni, és az a célja, hogy rendszer jobban működjön, igazságosabb, következetesebb legyen a szentírási tanításhoz, és nincsen szándéka felszámolni, ez meg se fordul benne. Minden esetre idővel felfogja, hogy óriási közösség és társadalmi vonzatai vannak ennek az új szemléletnek. Tehát arról van szó, hogy ez a bizonyos hatalmas közbevetett réteg nem is biztos, hogy szükséges. Úgy teológiai, mint társadalmi értelemben sem. Tehát lehet közvetlenül, sokkal közvetlenebbül is kapcsolódni az Istenhez, az élő Istenhez, mint ahogy gondoltuk. És a nincs más közbejáró, mint az egy Jézus Krisztus páli mondat, nem csak teológiai megállapítás, hanem nagyon hamar egy politikai lavin első hógolyója is lesz. Egy politikai megállapításra is válik, ami azért rettentő érdekes a reformáció tanulmányozása szempontjából, mert ez a lavina akkor is elindul már, ha Luther félreáll. És ugye ez az ambivalencia, ez végighúzódik az egészen, most kivezet ki. Minden esetre tény, hogy ennek a teológiai magját Luther adta meg. És ha ez így van, akkor gondoljuk meg, akkor még az egyházi hierarchia sem választhat el minket az Istentől. Hogyha minden hívő pap, hogyha a keresztség által mindenki megkapta az Isten fiúságot, ajándékba kapta, akkor még az egyházi hivatalok se választanak el, nincsen rájuk szükség az Isten kapcsolatban. De a gonosz kísértése sem választ el. A saját bűneink és korlátaink se választanak el. Semmi nem nagyobb az Isten szereteténél a Krisztusban. Ugye az öt szólamondás tulajdonképpen ennek a közvetlenségét fejezi ki. Tehát mindegyik esetben arról van szó, hogy egy nagyon nagy közvetlenség lehetséges az Isten és az ember között. Hát ennek aligha kell főleg köreinkben jelezni a forradalmiságát, a forradalmi hatását. Tehát, hogy közvetlen, a végtelen Istenhez a lényünk forrását és állandó táplálását és szeretetét adó Istenhez közvetlenül lehet az embernek kapcsolódni. És hát ennek aztán mindenfajta más szinten gyűrűzik tovább a hatása a közéletben is. A megbocsátás evangéliuma minden korban elemi erővel hat. Arra a kérdésre, hogy mennyit érek, minden korban fontos válaszolni ma is. Ma is ugyanakkor az ereje tulajdonképpen, csak más színezetet. Kiemelnék két okot, ami miatt ma talán különösen fontos a luteri értelmezésben átadott üzenet, a megbocsátás evangéliuma, Jézus Krisztus evangéliuma. Két tényező, két olyan tendencia, ami mára nagyon jellemző. Az első az, hogy korunk azt hirdeti, hogy teljesítményünk határozza meg, hogy mennyit érünk. A megjelenés kultúrájában élünk. Az, hogy mit hogy adunk elő, az tulajdonképpen, ha nagyon jó indulatok akarunk lenni, ugyanígy számít, hogy mit mondunk, bizonyos értelemben fontosabb. És itt mindenfajta irányba mehetnek a gondolataink, hogy ez hogyan alkalmazódik. De a lényeg az, hogy életcélunk lett nem csak az eredményesség, mert annak alapján mérnek le minket, hanem maga a megjelenés is. ennek az a következménye, ki vagyunk szolgáltatva az emberek véleményének. Az, hogy hány, egy nagyon érdekes a nyilvános lájkolások száma, hogy az milyen erős, az meghatározza az önazonosságunkat, hogy mennyit érek. Az, hogy mennyit érek, azt mások fogják megmondani. Nem csak a fiatal generációban, egy társadalmi jelenség. Sokfajta kifejezését mondhatjuk, vagy mutathatnánk ennek meg. Ezzel szemben Jézus úgy határozza meg az értékünket, hogy szeret. Ajándékba adja, hogy szeret, független attól, hogy mit értünk el, vagy mit nem értünk el. A saját teljesítményünktől és megjelenésünktől függetlenül a kereszten egyszer és végérvesen kimondta, hogy mennyit érünk. És ezt nekünk csak elfogadni kell. Tehát nem vagyunk kiszolgáltatva az emberek hatásának. Persze, ugye ez nagyon könnyű mondani. A hitből való megigazolás tanítását nem megérteni nehéz, hanem megélni nehéz. Az egyik nagy-nagy öncsalásunk az, hogy azáltal, hogy szépen el tudjuk a helyettesítő áldozatnak az elméletét magyarázni, az a tettünk valamit. A hitből való megigazolás igazi hatása akkor csak oldik meg le, hogyha igazából annak fényében látom magamat, ahogy Jézus lát engem, és nem annak fényében, hogy az emberek jó vagy rossz irányban értékelnek. Tehát ez egy nagyon nagy frissítő üzenet ebben a világban, hogy életünket, értékünket Jézus fejezi ki, azáltal, hogy értünk váltságdíjat adott. A másik korunkban sajátos és a megtalálható hangsúly az, hogy azt súlykolják körülöttünk, hogy hát ha már így van, hogy mások visszajelzését nem lehet kontrollálni, befolyásolni, ez nem áll a hatalmunkban, vagy csak korlátozott mértékben, akkor támaszkodunk magunkra. Lelki elevenségünket függetlenségükben találjuk meg. Tehát forduljunk befele, a saját forrásainkra építsünk, ápoljuk, szeressük, tápláljuk magunkat, és abból fakad majd az azonosságunk, minél inkább legyünk függetlenek másoktól. Tehát még a kor egyik hatása az, hogy másokat jó értelemben hassunk meg, nyerjünk meg, és az ő szeretetük által leszünk valaki, vagy elismerésük által. Ezzel ellentét a csalál a másik hatás, hogy vonuljunk magunkba, és belső forrásainkra másoktól függetlenedve éljünk. Luther erre azt mondja, hogy a befele forduló élet bezár és leredukál, és hát maga az Úr Jézus mondja azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. És igazából akkor leszünk csak önmagunk, ha Jézusra nézünk, ha rátámaszkodunk, ha felé fordulunk, ha egészen belefeledkezünk, ha szeretetében önmagunkat is, és a saját magunk értékelési kényszerességét is veszni hagyjuk. A mai self-help kultúrában egy nagyon frissítő üzenet, ez az evangélium üzenet, hogy se másoknak nem vagyunk kiszolgáltatva, se saját magunkra nem kell támaszkodnunk, hanem mindenek felett valahogy Jézus felé fordulva, Jézusban megnyugodva élhetünk. Megjegyzem, ez az üzenet, ez teljes mértékben összecseng, ha mondjuk valaki Kempis Tamásnak az Imitáció Krisztiét olvassa annak a hangsúlyával. De fontos ezt azt hiszem személyesre fordítanunk, hogy mennyit érek én, ez egy nagyon fontos kérdés. Aki erre azt válaszolja, hogy annyit, amennyit a hozzám legközelebb esők, vagy az engem legjobban elutasítók mondanak rólam, az is elcsúszik, meg az is, aki ezt a kérdést nem veti fel. Egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyit érek én, szembesüljek azzal, hogy ha egészen lecsupaszítanak a teljesítményeinktől, az eredményeinktől, a velem kapcsolatos negatív, pozitív illúzióktól, mennyit érek én? Ki vagyok én igazából? Hogyha az, amire 6 évet fordítottam, kimegy az ablakon, vagy 7-et, hogyha az, amire nagyon készültem, kudarcba full, vagy hogyha éppen nagyon kedvelnek, annyit érek én? A luteri üzenet és hát a reformációnak az a központi magva, erre nagyon fontos válasz, hogy annyit érünk, amennyit Jézus szemében érünk. Hát ebben kétségtelen nagyon nagy vérfrissítés hozott Luther. Azt szeretném ebből kiemelni, hogy a közvetlenség evangéliuma, az Isten és az ember közti kapcsolat, az minden előfeltétel nélkül nagyon bensőséges módon lehetséges most. Ugye ennek a megélése aztán ez más kérdés, ez nem csak hitelvi kérdés, ez elsősorban nem hitelvi kérdés. De erre nyitott kaput a reformáció. Most nézzük Luther örökségének az árnyoldalát. Hogy tetszik a sötét oldal? Persze mondhatná valaki, ami ilyen is van. Így írnám le. Ez a negatív oldal Isten munkája belső egysége, vagy egységes látásának az elveszítése. Egy sajátos új kettős látás megjelenése. Tehát mit értek, azt mindjárt szeretném tisztázni. Valahogy egy belső egység, egy belső folytonosság megszakadásáról van szó. A lutheri reformációval egy szerves folytonosság megszakadt, ami a veszteséget okozza, az maga a nyereség. Ugye arról van szó, hogy Luthernek a közvetlenséggel kapcsolatos felfedezése és az erre helyezett hangsúly oda vezet, hogy a közvetettség az úgy lassan-lassan a háttérbe szorul, és idővel elsodródik, elsorvad. Ez legalább három területen érhető tettem. Az egyik Istennek az egymás követő történelmi korokban és időkben végzett munkája. Tehát az, hogy erre mindjárt visszatérni. Tehát az egyik a történelmi folytonosságban volt egy érzés, egy nagyon mély tudat Lutherig, hogy Isten folytonosan munkálkodik az egymás következő mozgalmakban, korokban, személyekben, valahogy, mindegyikben. Luther után ebben egy nagy hasadság áll be. Arra Luther előtti, meg Luther után mindő. Aztán a másik ilyen terület az Isten népe sokszínűségén belül végzett isteni munka. Ezt Luther előtt sokkal szervesebben igenelték. Luther után a fő kérdés az volt, egyetértesz-e Luther megigazulásról szóló tanításával. Ha igen, akkor velünk vagy. Aki nincs velünk, ellenünk. A harmadik, és hát a lelkiség kapcsán fontos erre felhívni a figyelmet, az egyéni hívők életútján belül végzett isteni munka dolgában is megszűnt a folytonosság. Van a megtérés előtti idő, a megtérés utáni idő. A megtérés után Isten különösen munkálkodik, előtte, nem tudjuk, hát kegyelmes, tehát valahogy akkor is, de mi azzal foglalkozunk, mi utána történt. Mind a három esetben azzal foglalkozunk, ami Luther után kezdődött. Az egyház történelemben is, az egyetemes egyházban is, és a lelki növekedésben is. Az történt, hogy Isten történelmi munkájáról való képünk tekintetében, amikor most Lutherhez visszaugorva, Lutherben egyre inkább kikristályosodott a hitből való megigazulásról szóló tanítás, akkor ez annyira kiemelkedett, hogy vízválasztó eseményé lett. Tehát akik ezt vallják, azok Istennel szoros közösségben élnek. Akik nem, hát ha úgy értjük a Róma 1.17-et, ugye azt szokták mondani, hogy az volt az egyik legmeghatározóbb változás, hogy hát a közé lehetne kikristályosítani Luther szemléletmódjában a változás, hogy mit jelent Róma 1.17-ben az Isten igazságossága. Ott arról olvasom, hogy felolvasom ezt a mondatot. Ugye Pál apostol a Római Levél első rész 17. versében Isten igazságosságáról beszél, és Luther küszködik azzal, hogy Isten igazságossága az ellenünk van, az nekünk haragot jelent, hogy lehet ez jó hír. És akkor eljut, amikor a Római Levél tanulmányozása során, meg hát az úgynevezett toronyi élményre is szoktak hivatkozni, egy kis kolostor sarkán volt egy torony, ahol készült az előadás Wittenbergben, és akkor eljut egy olyan nézetre, hogy az Isten igazságosság az passzív igazságosság, nem aktív igazságosság. Ezen igeves kapcsán. Azt olvasom. Mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban, hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Luther azt mondja, hogy amikor itt Isten igazságáról van szó, ami megnyilvánul valahogy abban, amit az evangéliumban, az evangéliumban van szó, akkor ez azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít valakit. Tehát az ő igazságát másnak, úgymond passzív módon másra ruházza, más azért passzív, mert a másik ezt csak kapja, az ember kapja. És ez nem egy aktív igazságosság, tehát nem arról van szó, hogy Isten ítéletét fejti ki, hanem ez egy ajándékba adott, ráruházott igazságosság, azért passzív. Minden esetre Luther, amikor ezt hangsúlyozza, érthető módon úgy érti, például most csak ennél a versnél maradva, hát gondoljuk meg, ha ez igevers ezt jelenti, akkor ennek van egy nagyon fontos következménye. Amikor azt olvassuk, mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből él, akkor mi van azokkal, akik nem fogadják el ezt az igazságosságot? Hát a következő vers. Mert Isten haragja mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamisság ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Akik nem fogadják el, azokon Isten haragja marad. Na hát nem csoda, hogy ez ketté osztja a történelmet, ez ketté osztja az egyházat, ez ketté osztja a személyes életeket. Ketté hasad, valami történik a szentek közösségében, ami eddig nem volt. A bizonyságtevők fellege két osztályra válik szét. Mit gondolsz Isten igazságosságra, az aktív vagy passzív? Ettől függ, hogy Isten haragja marad rajtad, vagy nem. Másodszor Istennek a mindenkori jelenben élő népében is történik valami hasadás, legalábbis a protestánsok szemében. Bár az apostoli hitvallásban valljuk az egyház egyetemességét, igazából azokat igeneljük, akik a megigazulás lutheri értelmezését tartják. Aki pedig nincs velünk, ellenünk. Ez egy jelentős törés a mindenkori egyházban, a szentek közösségében, a mindenkori közösségben. Ha valaki nem lutheri, azt hiszük, sokan, ő nem is lehet keresztény. Már ebben az értelemben nem lutheri, ugye a megigazulásról más a hite. Szégyenkezve mondom ezt, mert iszonyú arroganciát takar, azt gondolom, ezt mondanom. És sokakat sebez, de ha szavak nélkül is, nagyon gyakran ezt képviseljük. Mint hogyha igazi megtérés Luther előtt nem lett volna. Ágoston, azok még becsúsztak, illetve hát ő is tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy Luther, de tulajdonképpen az igazi megtérés az, amikor megértem, hogy a Isten igazságossága az egy ajándékból ráruházott igazság. Ami a megtérésem előtt történt, azzal nem foglalkozom, csak azzal, ami utána. Isten munkája bennem úgyis a megigazolás helyes értelmezés a pontjától fogva nyilvánulhat meg. Na most mindez a veszteség nagyon érdekes, az erősség mellékterméke. Hiszen miközben Luther hangsúlyozza a közvetlent, az újat, a változást, a megértést, a betörést, az isteni kegyelem megértésének, frissességének a valóságát, közben szorul háttérbe a közvetett valóság. A közvetett alatt azt értem, hogy Isten közvetett módon is jelen van az ember életében, amiről előbb beszéltünk, és amihez hozzátartozik az, hogy a történelmi példatára a szentek közösségének, az egyház egyetemessége és a saját életünkben értve a megtérés előtti, közbeni, utána nevő szakaszát. Tehát a minket meghatározó közegnek a közvetett része az a háttérbe került. Szeretnék azzal a képpel élni, hogy ennek a közegnek olyan a szerepe, mint a fognak az íny. A fog, gondolatnál valaki teljesen jól el van az íny nélkül. Egy darabig. Az íny támasztja, az íny közvetve segít táplálásához, stabilitást ad neki. De nagyon fontos szerepe is van. Ha egy idő után, tapasztalatban mondom, fogászati kezelésre járok, azért élénkek ez a hasonlat számomra. Nagy baj van, kipotyognak a fogak, ha az így egészségtelen, kipotyognak a fogak. A növényeknél a talajnak ugyanaz a jelentőség. A talaj támasztja, szilárdságot, állandóságot, tápanyagot ad a növénynek. Ha nem jó a talaj, a növénynek idővel annyi lesz. Az önazonosságunkban nagyon fontos ez a közeg. Ahhoz, hogy egy lelki otthonunk legyen, ahhoz, hogy tájékozódási pontok legyenek, ahhoz kell egy közvetettség. És hát ez a közvetettség, ez a közeg került a háttérbe. A Luther reformációnak ez az egyik, talán én azt úgy találom, nyilván ez olyan szubjektív, szelektív ítélet, ezt bevállalom, de az egyik legnagyobb vesztesége az ez, hogy ennek a közvetettségét háttérbe szorította. És ezzel együtt az önazonosságunk is megrendült. Mert nagyon-nagyon fontos az direkt kapcsolat, annak a megvalósulása, de háttérbe kerül a közvetlen kapcsolat. Fontos, a közvetettség háttérbe kerül. Miközben Luther az Istennel való kapcsolat megújulásához szükséges újságot, annak az áttörő erejét, az átélés, a hirtelenségét, a változó, drámai, megváltozható hatását hangsúlyozza, háttérbe kerül a szilárdságot, tájékozódást, stabilitást jelentő közeg. Ez azért nagyon érdekes, csak zárójelben mondom, mert Lutherre ez nem vonatkozik. Tehát Luther, ő szerzetesi örökségét az haláláig megőrizte. Ez azokra vonatkozik, akik Luthertől tanultak. Luthernak a vérébe volt a szerzetesi örökség. És maradt is. És egyébként Luthernek nem is volt szándék ezzel szakítani, félreértés ne essék. Csupán az történt, mint ami nagyon sok megújulásnak jellemzője, hogy amikor az egy dolgot hangsúlyozunk, akkor egy másik dolog sokszor háttérbe kerül, és ennek hát valami ára van. Hogyan tovább? Ezzel a kérdéssel szeretném befejezni, és erre a következőt válaszolnám. Hogyan tovább? Mert hogy ha ez igaz, és egyáltalán nem feltételezem, hogy mindenki számára magától értetődő, hogy igaz, de felvetem megfontolásra, ha ez igaz, hogy a lutheri örökségnek a legnagyobb ajándéka a közvetlenség felfedezése, és a legnagyobb vesztesége a közvetettség elveszítése, akkor olyan tovább. Mit kezdjünk a saját örökségünkkel? Ugye az a fele könnyebb a dolognak, hogy ami ránk bízott drága kincs, azt őrizzük meg. Erről nagyon sokat beszélünk is. És ez teljes mértékben igaz. Nem lehet túlhangsúlyozni a személyesség, a közvetlenségnek a csodáját. Annak a csodáját, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit élek, az Isten fiában, a hitben élem. Tehát ez mind Krisztusnak tulajdonítható be. Ezt nem lehet túlhangsúlyozni, ezért mondja 16. Benedek pápa, hogy Luthert a hit szentjének is lehetne hívni. Ez egy csodálatos hangsúly, azt hiszem, ezt köreinkben nem kell alátámasztani. Ugyanakkor mit kezdünk azzal a felével az örökségünknek, ami ez az árnyoldal. Egyébként, ha valakinek azért kétei lennének erről, csak egy dolgot mondok, most itt egy teológiai intézmény épületében vagyunk, elég sok teológiai intézményében fordultam meg, és feltűnt az a jelenség protestáns teológiai intézményeken, hogy az egyház történeti oktatás hogy néz ki. Általában úgy néz ki, vagy általában mondjuk a dogmatikai vagy egyház történeti oktatás, hogy van egy nagy hangsúly a 4. 5. századig, az egyetemi zsinatokig és az oszal kapcsolatos iskolásokig, és aztán egy másik nagy hangsúly a Luther utántól, Luthertől és őt követő kortól. De kettő között van 1000 év. Én láttam is ilyen rajzokat, hogy egyház történelem, amit vizuálisan jelölve volt, hogy eddig volt nagyon nagy aktivitás a Szentléleknek, talán nagy szület, vért Luther, és megint kezdődött. Mit jelent ez a szemlélet? Mit jelent az a szemlélet, ha valaki mondjuk a saját, talán mondok egy hasonlatot, mert megfoghatók, ha valaki a saját életére úgy emlékszik vissza, hogy 10 év kimarad az életéből, semmi emléke nincs. Mondjuk 5 évtől 15 éves koráig nincsen története. Hát ha elmegy lelki gondozón, akkor nehéz órák várnak rá. Csak én szeretném mondani, valamit jelent. Valamit nagyon, nagyon jelent. Valami nagyon nagy feldolgozatlanságot jelent, az biztos, hogy nem a valósággal kapcsolatos, hanem annak valami fajta szükségszerű elnyomását. Itt egy valódi jelenségről van szó, hogy ketté szakadt a történetírás, ketté szakadt a történeti, az egyetemességéről és a szemlélet-lelki növekedésről való folytonosságról. Most más példát nem akarok mondani. Tehát, hogyha ez valamelyest igaz, hogy valamit elveszett, akkor mit kezdjünk vele? Hát először is a megfelelő kúrához a megfelelő diagnózis kell. Én a magam részéről csak azt tudom elmondani, hogy eddig a pillanatig hova jutottam el, mármint ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy most akkor hogy nézzünk a reformációra, én magam hogy nézek a reformációra. Én magam régóta küzdök ezzel a kérdéssel, nyüglődöm vele, és a válaszom az nem több, mint egy pillanatkép, a mostani pillanatkép ezen az úton. Hát az egyik, amit mondanék, hogy először is legyünk hálások a reformációért. Nem feltétlen büszkék, de hálások. Mélyen hálások, nem entegetőzünk, Istennek tetszett úgy, hogy ezen a talajon keresztül lehelyen velünk életet. Ennek óriási jelentősége van. Valahogy Isten gondviselésének, aprólékos figyelmének a kifejezése az, hogy Jézusi életet itt nagyon sokan ezen a csatorna rendszeren, ahogy tetszik, kaptunk. Ez az isteni munka, ez az isteni szeretet megnyilvánulása. Történelmi szempontból nézve pedig a lutheri reformációt valószínűleg nem lehetett elkerülni. Az, amit előbb mondtam, ez a közvetlen masszív réteg, ennek a hatalmassága, ez annyira egy becsontosodott állapot volt, hogy ezt valószínű robbantás nélkül nem lehetett felbontani. Tehát ez olyan, mint amikor egy fog be van, vagy bármilyen testrész valakinek egy gyulladására gondolhatunk, valaki egy gyulladásban van, akkor van olyan, hogy annak a génnek ki kell törnie. És a sebet csinál. Az csúnya dolgokat tud csinálni. Nem tudni, persze ez találgatás, mi lett volna ha kérdésekre, hogy lehetett volna másként, de az valószínű, hogy a helyzet olyan volt, hogy a régi állapot túlságosan úgymond be volt állva, ahhoz, hogy egy finom változás elég legyen. Nagyon radikális változás kellett ahhoz, hogy a közvetlenség evangéliumban berobbanjanak a közvetett szemléletben. Ugyanakkor a vérveszteség óriási. Vannak műtétek, vannak életmentő műtétek, amikor a beteg majdnem belehal. Visszanézve talán akkor is meg kellett volna csinálni, ha ezt előre tudtuk volna, de ezen ennek vannak következményei. Az utód nemzedékek együtt élnek a reformáció örökségével, nem csak a pozitívval, hanem a negatívval is. Akármilyen viccesnek is tűnik, másokon mindig könnyebb nevetni. Úgy nőttünk fel, mintha a Szentlélek nyugdíjba ment volna, valamikor 450 vagy 500 körül, melyik zsinatnál hol vágjuk el a határt, onnantól 1483-ig most elnézést, túlegyszerűsítési Luther születésével. Tehát mintha az 1000 év kimaradt volna, meg a saját életünkben megtérés előtt, és azok életében, akik meg nem tértek, és mint már ugye rögtön jön az ökumenikus kapcsolat, hogyha rajta Isten haragja van, akkor mi nem haragudhatnék rá? Azért, mert nem úgy hisz az Istenről. Tehát itt nagyon nagy következményei vannak a lutheri örökségnek. És akár milyen arányban is tesszük ezért felelős a lutheri reformációt, ezzel együtt élünk. A történetünkre nézve magabiztosságnak nincs helye. Luther egyik kortársának, Avilai Szent Teréznek szavai szerint, aki saját nővérei számára írt, bármilyen magasságba is juss el Isten ismeretében, önmagad ismeretét sosem nélkülözheted. Különbséget kell tennünk a magabiztosság és a bizonyosság között. Talán az egyik legnagyobb lecke, amit azt hiszem a reformáció népének meg kell tanulni. Legyünk önkritikusok. Tegyünk különbséget a magabiztosság és a bizonyosság között. Hagyjuk, hogy Jézus igazsága ne csak kívülről, hanem belülről is átjárjon minket. Hogyha igaz, hogy Isten Krisztusban, Krisztus által tesz minket igazzá, akkor nem a hitvallásunk tesz minket igazzá. És nem a hitvallás tesz valakit hamissá. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az ötfajta helyettesítő áldozat elmélet van, most az időmet nem menjünk bele, ami közül Luther az egyik, van azon kívül másik négy, amit Luther előtt, közben és utána a létszámban az egyház nagyobbik része hitt. Tehát attól, hogy valaki, most ne menjünk bele, csak ezt valaki nézzen utána, nagyon érdekes tanulmány, csak higgyétek el, hogy tessenek elhinni, hogy ilyen van, hogyha valaki nem hozza a lutheri értelmezését annak, hogy Jézus milyen értelemben helyettesít minket az Atya előtt, akkor másik négy verziója van arra, hogy ezt igen eljegy, csak másként magyarázom. Nem a hitvallás tesz minket igazzá, és ezzel Luther maga lenne az első, aki egyetért, hanem Krisztus. Úgyhogy hagyjuk, hogy ez a folytonosság visszaállása, ha szabad így mondani, nekem ezzel a javaslatom, ezzel szeretném itt adni a hallgatóságot kihívásként, hagyjuk, hogy a folytonosság kezdjen helyreállni. Ezen a három téren emlegetett folytonosság. Keressük a kiegészülés útját. Ez három igét olvasok fel, és akkor befejezem. 1. Jeremiás 6.14.6. Amikor azt mondom kiegészülés útját, akkor azokra gondolok, azokra, amiben ki kell, hogy egészítessünk Lutheren túl, azon forrásokból, amiből Luther maga is egyébként táplálkozott. Tehát az egyik Jeremiás 6.16-ot olvasunk csak fel. Itt szólt az Úr, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Jeremiás ezt abban a helyzetben mondja, hogy gyógyítják az én népem leányát, hogy békesség, 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 semmi gáz nincs, és akkor azt mondja, hát de van, és menjetek vissza, nézzetek vissza. Ezt mondja Jeremiás. Nézzetek vissza, mert az elődeitek többet tudtatok mondni. Nézzetek körül, és akkor megtaláljátok azt az utat, ami nyugodalmat találtok a ti lelketeknek. A második szakasz a Márk 9. Ekkor János azt mondta neki, mármint az Úr Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki. Jézus azt felelte, ne tiltsátok meg neki. Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog egyhamar engem szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenünk, velünk van. Mert aki csak egy pohár vizet is ad nektek inni az én nevemben, azért, mert Krisztusai vagytok, bizony mondom nektek, nem veszíti el eljutalmát. A harmadik ige Pál apostoltól, 1 Korintus 13. Ez talán annyi magyarázat, vagy emlékeztető jó, hogy sokáig úgy azonosítottuk be minket, magunkat, protestánsok, mint akiknek egy bizonyos hitvallása van, bizonyos erőink vannak, hatásunk van a társadalomban, bizonyos szolgálatunk van az egyházban, bizonyos dolgokat adunk. És ezzel szeretném csak párhuzamba állítani, itt éppen a héten egyik munkatársunkkal beszélgetve került ez elő, hogy az 1 Korintus 13 arról beszél, legalábbis az első versük, hogy van nekünk erőnk, van tudásunk, van szolgálatunk, ezek számítanak, de mi azonosít be minket leginkább? Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, a szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő éc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Úgy itt az erő, a tudás, most jön a szolgálat. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. akkor ezután folytatódik a negyedik verstől a szeretet himnusza. Szeretet hosszú tűrő, kegyes, stb. És akkor a 13. fejezet utolsó versei pedig így fejeződnek be. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, és úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Itt arról beszél az apostol, hogy egyszer visszanézve úgy fogjuk magunkat is érteni és ismerni, mint ahogy ismernek minket. Egyszer eljön az idő, amikor a szeretet által definiáljuk magunkat és egymást is. És sok minden más elveszik, megmarad a szeretet, és azt mondja, hogy efele megyünk el az érettség irányába. Úgyhogy én azzal fejezem be, hogy a teljességhez az kell, az Istennel való kapcsolat teljességéhez az kell, hogy az Istennel való kapcsolatunkban helyén álljon a közvetlenség, a bensőségesség, a semmi más, semmi nincs, közbevetés, mint Krisztus és tette is Krisztus. És az Istennel való kapcsolat egészséghez kell a közvetettség is. Amikor pedig másokon keresztül, a saját szubjektumodon túlról, magadtól szabadon, ismered meg Isten szeretetének a sokféleségét. Ahogy mondja az ige, hogy mekkora az ő szeretete, a szentek gazdagsága, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Mind a kettőre szükség van a közvetlenségre is és a közvetettségre is. A reformáció az elsőben nagy kincset adott nekünk, a másodikban pedig a reformáción túlra kell mennünk azokhoz a gyökerekhez, ahonnan Luther maga merített, és ahova az 1 Korintus 13 is hív. Hogy így is és úgy is közvetlen és közvetett úton is Isten szeretetébe, és nem annál kevesebben gyökerezzünk.